A nyelvtanulás a témánk minden pénteken 14 óra után itt a Vörösmarty Rádióban, a vendégem pedig szokás szerint Makóitó Anna Mária, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetője. Szia!
Szia Zsuzsa, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Igyekszünk azért kardinális témákkal foglalkozni, amelyek mind-mind segítenek abban, hogy egy kicsit könnyebb legyen a nyelvtanulás, de ennek nem csak a tanulás a része, hanem ugye az abban résztvevő személyek, hogy ilyen nagyon precízen fogalmaznak, ugye adott esetben beszélünk egy tanárról, meg egy diákról.
Igen.
És ugye arról már beszélgettünk, most egy kicsit szeretnék visszautalni az előző adásokra, hogy nyelvtanárok szempontjából azért egész újfajta készségekre van már szükség, nem 2018-ban, hanem ugye az elmúlt években ez folyamatosan fejlődik, tehát nagyon sok mindenre kell odafigyelnetek, hogy hatékonyan tudjatok segíteni. Ennek ellenére beszélhetünk tanár típusokról, és valószínűleg ez személyiségből fakad, hogy ki milyen. Hogyha azt mondom, hogy nyelvtanár típus, akkor neked például mi az első, ami eszed be, vagy akár emlék, ami eszedbe jut elsőre?
Hát szerintem mindenkinek van olyan tanár az életébe, akire úgy visszagondol, amikor valaki azt mondja, hogy tanár. Nekem is, hát általános iskolából leginkább onnan, ugye ott voltak az első tanárélményeim, emlékszem azokra a nagyon szigorú tanárokra, akiktől annyira rettegtünk, és volt olyan tanárom is, akivel így indult a kapcsolat az egész osztálynak, és aztán valahogy átfordult ez a dolog a rettegésből a szeretetté. Azóta sem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan történt, de van rá esély. Tehát előfordulhat, én azt gondolom.
Tehát akkor tulajdonképpen a szigorú az egyfajta típus, egyfajta Igen. tanár típus. Gondolom, hogy egy szigorú tanár, szerintem te sem vagy az, vagy abban az értelemben, amiről most beszéltél, nem vagy az.
Hát,
tehát nem kell tőled rettegni.
Nem kell.
Tehát a szigorúnak van egy olyan átmenete, amitől rettegsz.
Igen. Nem tudom, igazából nehéz ez. Ugye azt mondjuk...
Felhívjuk a tanulóitokat, hogy tőled kell rettegni.
Kérdezzük meg tőlük, hogy van-e okuk rettegésre. Nem, csak viccelek. Igazából azt mondják, ugye, hogy kettőfajta motivációnk van arra, hogy valamit megcsináljunk, és ez lehet ugye pozitív-negatív, tehát lehet ez az, hogy szeretetből, tehát hogy valamit szeretnénk elérni, megvalósítani, és lehet a másik oldala, mint pedig a félelem, hogy félünk a kudarctól, attól, hogy valaki az rosszat fog rólunk gondolni. És hogy én mindig azt gondoltam, hogy ami félelemből van, az már úgy eleve kudarcra van ítélve, és én azért mindig megpróbálom a motivációnak a pozitív oldalát megfogni, tehát hogy valami olyannal motiválni az emberkéket, ami szeretetből fakad, és abból, hogy elérjünk valamit, és hogy büszkék legyünk saját magunkra, és mások is ránk. Tehát, hogy én azért nem gondolom, hogy a félelem annyira szerepet játszhat az én tanítási módszerembe, mert hogy nem erre helyezem a hangsúlyt, szerintem ezek a dolgok nem annyira hatékonyak, mint hogyha szeretetből csinálnánk valamit.
Most, hogy a szigorú tanárról beszélünk, illetve arról a szigorú tanárról, akitől az ember fél, úgy én is tudnék említeni néhányat, nem nyelvtanárok tekintetében egyébként, uh-huh. hanem egyéb tantárgyból, de hát ez itt mondjuk lényegtelen is. És az az érdekes, hogy azért hosszú évek alatt, attól függ, hogy mennyit vagy ezzel a tanárral, vagy hosszú évek után, az ember megérti őket egyébként.
Igen.
Tehát, hogy átfordul a dolog abba, hogy egyébként lehet, hogy nagyon féltem tőle, és szigorú volt, de valamit azért mégiscsak jól csinál. Tehát azért valami megmaradt. Lehet, hogy csak annyi, hogy kovalens kötés, amit nem tudom, mit jelent, de valami azért csak megmaradt. Szóval ezek a tanártípusok egy idő után, vagy másképp értékeled őket.
Igen, meg én azt érzem, hogy egy kicsit úgy rájössz, hogy ők is emberek, és hogy lehet, hogy tehát amikor gyerek vagy, és látod a tanárt, nekem legalábbis, akkor az így tök egyértelmű volt, hogy ők mindent jól csinálnak, ők a felnőttek, és ráadásul tanárok, tehát hogy ez így számomra mondjuk így teljesen elismertem ezt a hatalmat, hogy úgy mondjam, és hogy most kezdem úgy megérteni, hogy ők is emberek, és hogy egy csomó mindent szerintem ők sem gondoltak át, hogy jól csinálják, vagy nem csinálják jól, hanem mondjuk így megérzésből csinálták, vagy mondjuk ezek a nagyon szigorú tanárok, ugye sokszor van az, hogy azért ennyire szigorú egy tanár, mert hogy fél attól, hogy mondjuk ez a sok gyerek majd az ő fejére nő. És hogy itt megint ugye ott tartunk, hogy a félelemből csinál valamit, és hogy nyilvánvalóan az egy nagyon nehéz dolog, amikor mondjuk egy tanár bemegy az osztályba, és ott van 36 gyerek, aki nem akar tanulni, és akkor valamilyen eszközre szüksége van ahhoz, hogy valahogyan nem, hogy motiválja őket, de legalább, hogy rendet tartson. És hogy ezeket azért meg kell tudnunk érteni. Ezért gondolom, hogy mi szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert ugye ugye aki hozzánk jön tanulni, ők szeretnének tanulni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok az emberek, akik hozzánk ellátogatnak, és azt mondják, hogy most meg akarnak tanulni angolul, hogy akkor ők szeretnének tanulni. És ez már egy nagyon jó dolog, illetve ugye nem csoportos nálunk az oktatás, hanem egyénileg foglalkozunk mindenkivel, így ezért lényegesen könnyebb, mint 36 kamasszal ordítani.
Hát igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy azért a legtöbb marketingfogás, mondjuk úgy, az mindenképpen a félelemre épít, mint egy ilyen ősi emberi ösztönre, vagy a vágyakra. Igen. Nyilván a vágyakra építés a sokkal pozitívabb, ugye, amit te is mondtál, mint félelemre. Viszont azért a szigorú tanár tekintetében beszéljünk a másik oldalról is a szigorú tanár esetében, akitől mondjuk nem rettegsz, viszont nem, tudod, hogy nincs kecmec. Tehát, igen, hogy nem a barátod, nem a barátnőd, jó fej mondjuk adott esetben, tehát akár lehet vele humorizálni is, de csak egy mértékig. Na, ez a fajta szigor viszont valószínűleg működik. Én azt gondolom, hogy te is nagyjából ebbe a kategóriába tartozol, hogy megszabod a határokat.
Igen, ugye nagyon fontos, hogy amit te is mondasz, hogy a határok és a követelmények azok tisztán láthatóak legyenek. Tehát, hogy egyértelmű, úgymond utasítások legyenek, annak tekintetében, hogyha valaki meg akar tanulni valamit, akkor a tanárnak ugye az a dolga, hogy ezeket a ezeket bemutassa tulajdonképpen a tanulónak, hogy ezt akkor tudod elsajátítani, hogyha ez és ez a feltétel megvalósul, és ugye ezt nem lehet megspórolni, és én azt is gondolom amúgy, hogy nagyon sok tanuló van, aki szeretne tanulni, de mondjuk nem tud kiigazodni a tanáron, mert a tanár maga sem tudja eldönteni, hogy most barátnő vagy hadvezér ebben a szerepben, és hogy igazából ez lenne az első, hogy egyfajta utat mutassunk ugye ahhoz, hogy hogyan lehet megtanulni azt az adott anyagot, és hogyha ez hiányzik, akkor összezavarjuk a tanulót, és szegény akármennyire akar, akármennyire belehalhat ő a tanulásba, akkor sem fogja megtanulni.
A másik végletet is nézzük meg, vannak a laza tanárok. Igen. Ránézésre, főleg egy középiskolában, valószínűleg nekik van a legnagyobb sikerük, ugye? Igen. Sokféleképpen lehet az ember laza, viszont ennek van egy olyan hátulütője, és akkor így kötünk vissza a szigorú tanárhoz tulajdonképpen, hogy nincsenek meg a határok, vagy nem tiszták a határok, és ez azért fontos, és ezt mindenkinek ajánljuk a figyelmébe végig gondolni, aki akár például magántanárt választ, hogy akármilyen módszert, akármilyen nyelviskolát választ az ember, valahol nem, ne azt érezze senki, hogy barátokat keresünk.
Igen, gyakran előfordul ez, amikor a tanárok ugye arra vágynak, hogy szeressék őket. És hát ez nyilvánvalóan egy teljesen érthető emberi érzés, és hogy tényleg teljesen érthető.
Mindenki ezt akarja.
Igen, csak hogy tulajdonképpen ugye ez nem erről szól. Tehát, hogyha ez a szeretetről szól, tehát a tanár és a diák közötti kapcsolatról, és a köztük lévő érzelmi szálak elmélyítéséről, akkor ez nem jó, mert hogy lehet egy nagyon jó, nagyon egészséges és kellemes kis kapcsolat a tanár és a diák között, de hogy mindig ennek a tanulásról kell szólnia, én azt gondolom, mert hogyha nem arról szól, akkor ugye nem is az lesz az eredménye, tehát nem a tanulásban leszünk akkor sikeresek, hanem lesz egy nagyon jól működő, nagyon jól funkcionáló kapcsolatunk, amiben nem tanulunk meg semmit, és nem tanítunk meg semmit. Holott ugye ez a kapcsolat ezért jött létre. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez lenne az, amiben ugye az önbecsülésünknek az emelését kereshetjük, és a szeretetnek a forrását, arra ott van ugye a családunk és a barátaink. Tehát, hogy ezt mindenképpen szerintem nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk. Arról nem is beszélve ugye, hogy kutatások azt mutatják, hogy ha van egy jó kapcsolat a tanár és a diák között, akkor hatékonyabb a tanulás. Ez teljesen jó, és nagyon szuper. Itt ugye megint a határok és az aranyközépútnak a fontosságára hívtam fel a figyelmet, mert a jó kapcsolat az nem azt jelenti, hogy barátkozunk igazából, hanem azt jelenti, hogy megértjük egymást, és van köztünk egy jó kapcsolódási pont, ami a tanulás, és nem más.
És ugye alapvetően mi felnőttekről beszélgetünk, ugye nyelvoktatás területén, és itt nagyon fontos, azért is beszélünk róla, hogy, hogy azért kell az embernek egy olyan önismeret, hogy mire van szüksége. Tehát, hogy célirányosan az a vágyam, hogy megtanuljak egy nyelvet, és ehhez megtaláljam a megfelelő tanárt. Ugye erről beszéltünk, hogy ha úgy érezzük, hogy nem a megfelelő tanár foglalkozik velünk, akkor tovább kell lépni. Tehát ez nem a tanár hibája, nem a mi hibánk. Egyszerűen mi nem tudunk együtt dolgozni hatékonyan, és hogy ezt figyelembe kell venni, hogy ha igazából csak ki szeretnénk szakadni mondjuk a gyerekek mellől egy órára, és ezt szeretnénk valami hasznos dologgal összekötni, akkor hát nem biztos, hogy a nyelvtanulás a legjobb módszer. Bár attól függ, milyen szinten állunk.
Illetve, hogy kinek mi. Tehát, hogy van olyan típus, akinek tényleg ez, hogy, hogy kiszakadni, ez azt jelenti, ugye, hogy úgymond felnőtt dolgokkal foglalkozni, és hogy mondjuk a tanulás az egy, azért is lehet jó dolog szerintem, mert hogy el tudsz benne mélyedni annyira, hogy ki tudod zárni a külvilágot, tehát bele tudod ásni magad a tananyagba igazából. Ugyanakkor pedig mégsem egy annyira nagyon nehéz dolog, hogy az ember ne tudna mit kezdeni vele. És ugye beszéltünk arról, hogy mindig, hogyha beleássuk magunkat egy tanulási folyamatba, akkor előbb-utóbb magunkhoz is közelebb kerülünk, amire pedig ugye ki ne vágyna.
A tanártípusok tekintetében, amit még fölírtam, hát mint típus, ez mint egy állapot inkább azt mondanám, vannak a kezdő tanárok. Ez valahol mindenkinek el kell kezdenie, tehát szerintem ez egy állapot. Viszont nem tudom, hogy ti azzal, vagy te azzal mennyire találkozol a nyelviskolában például. Én sokszor hallottam ilyet, hogy olyan tanárt keresnek, aki nem kezdő. Tehát, hogy ez egy kritériumként fogalmazzák meg az emberek, mert azt gondolják, hogy egy kezdőnek nyilván nincs meg az a rutin tapasztalat, hát persze, hogy nincs, hát azért kezdő, de hogy ez ehhez kapcsolódik egy kicsit ilyen negatív érzelem, hogy akkor ő biztos nem tud engem úgy megtanítani, mint aki már 20 éve csinálja.
Igen, illetve ugye maga a feltételezés, hogyha valaki kezdő, akkor nyilván elkövet hibákat, mert hogy mindannyian, és ugye az elején még ugye többet. Nekem az a kedvencem, amikor olyan tanárt keresnek, aki nem kezdő, de fiatal. Hát az, nem is tudom már, ugye mindent akarunk. Hát ez nehéz. Nyilván egy kezdő tanárnak is nehéz belecsöppenni, ugye mondjuk egy iskola életébe, és ott tényleg nézni, hogy mi hogyan van. Amint már én egy nagyon jó ötletnek tartok, ez a mentor program, hogy ugye valakit így hozzácsapunk igazából, aki már csinálta, már ügyes benne, már végigment egy csomó mindenet. Ennek ellenére ugye mindenkinek a saját hibáit kell elkövetni, de nagyon jó, hogy tud valakitől kérdezni, és valakivel meg tudja osztani az érzéseit, aggályait, félelmeit, és ezt nem pedig mondjuk az osztályra vagy a tanulókra rakja rá, hanem hogy tud valakivel beszélgetni a szakmáról.
Azért akármilyen tanártípusokat nézünk, ez tényleg személyiségfüggő, nem hogy aztán végül valaki megtalálja a közös hangot egy tanulóval.
Igen, de azt gondolom, hogy aki tanárnak megy, ez nem véletlenül megy oda, illetve biztos vagyok benne, hogy meg tudja találni a tanításnak azt a módját, ami neki megfelelő. Tehát, hogyha mondjuk nem egy általános iskolába, akkor mondjuk egy gimibe, vagy a magánoktatás útján. Tehát, hogy nagyon sokféle út van ezen a területen is, és szerintem mindenképpen meg fogja tudni találni a sajátját.
Egyébként tanártípusokban még nagyon sokféle fajta személyiségről vagy tanárról beszélhetnénk. Van-e valami, amit szerinted még ki kellene emelni a listából?
Szerintem nagyjából kimerítettük a lényeget.
Igazából a lényeg lényege ugye az, hogy tényleg merjünk választani, és hogy keressük meg azt a tanárt, aki nekünk a legjobbat tudja nyújtani, és lehet, hogy egyébként ez a tanártípus egy nagyon szigorú lesz, és vele tudunk a legjobban haladni, szóval nem kell megijedni tőle. Ő egész másképpen fogja motiválni az ember. Igen. És a lazánál egyébként még fölírtam, hogy a laza egyébként ő a haverkodós típus. Igen. És a tanároknál az jutott eszembe, lehet, hogy ez inkább középiskolára igaz, vagy egyetemre, főiskolára, de hogy egy tanárnak lennie kell valamilyennek. Tehát, hogy nem lehet egy szürke kisegér, mert hogy valamit meg kell, hogy ragadjon benne.
Igen, illetve ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy mondjuk a tanárok szánszendékkal próbálják elrejteni a személyiségüket egy osztály elől, mert hogy azt gondolják, hogy ugye az nem tartozik rájuk, a magánéletet a munkával nem keverjük, és hasonló okok, de hogy például szerintem mondjuk egy tanárnak a személyiségében mondjuk a humorérzék az nagyon fontos tud lenni, mert hogy ez egy igazán jó kapcsolódási pont a tanulókkal. nyilván nem ez a haverkodós, barátkozós, mert ott szerintem már van egy pont, ami idegesítő tud lenni, akár a tanulók számára is, de hogy tényleg, amit te is mondasz, hogy kicsit így az emberi oldalunkat mutassuk meg, hogy nem egy szobor vagyok én, meg nem egy ilyen minden tudó istenség, mint egy két lábon járó szótár, és akkor minden tudok A-tól Z-ig. Ezt is nyugodtan be lehet vallani, hogy van olyan, amit mi sem tudunk, de nagyon szívesen segítünk utána nézni, együtt megkeressük, megtanuljuk, és legközelebb már tudni fogjuk. Tehát, hogy ez is egy furcsa mítosz, ugye, hogy a tanár mindent tud, és tölcsérként a fejünkbe önti a tudást, és hogy néha elfelejtjük, ugye, hogy mi magunknak kell tanulnunk ahhoz, hogy tudjunk is valamit.
Innen folytatjuk a beszélgetést, természetesen nem csak a tanárokat veszük górcső alá, hanem bizony a tanulókat, és érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. A folytatásban is Makóitó Tanna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood Nyelviskola vezetőjével beszélgetünk, és ezúttal a tanár, illetve tanuló típusokat vesszük górcső alá, ebből is nagyon sok mindent lehet szerintem tanulni. A tanárokat, hát átbeszéltük a nagy kategóriákat, de ne menjünk el a tanulók mellett sem, hogy az ő esetükben milyen típusok vannak. Sok oldalról meg lehet közelíteni, talán az első, amit így, hát egy picit talán viccesen is megemlíthetünk, ugye az, aki szorgalmas tanuló,
igen.
És az, aki pedig oda megy, és amit te oly gyakran el szoktál mondani, hogy azt a módszert szeretné látni, tapasztalni, hallani, hogy te majd, mint tanár, majd őt jól megtanítod, és neki annyi dolga van, hogy megjelenjen,
igen,
az adott időpontban, aztán megtörténik a csoda. Azt hiszem, igen, ez a két alap, amit meg tudunk különböztetni.
Igen, tehát ez a két pirula minden nap, és akkor 3 hét múlva fogsz tudni angolul, tehát hogy ez nagyon nehéz lenne megvalósítani. Tulajdonképpen ugye ez is a közoktatásból jön, hogy azt gondoljuk, hogy majd ugye a tanár így belénk tölti a tanulást, tehát a tanulnivalót. Ugye ez nagyon nehéz, mert hogy tulajdonképpen, hogyha nem ismerjük el, hogy nekünk magunknak kell megtanulni a dolgokat, akkor ugye mindig másra fogunk várni. Tehát, hogy várunk a tanárra, várunk a tananyagra, várunk, mindenféle eszközt kipróbálhatunk, de hogyha nem jövünk rá, hogy ez a mi munkánk, és a mi munkánknak az eredménye lesz az, hogy tudunk majd angolul, németül, spanyolul, akkor ugye ez már egy eleve elhalt ötlet, hogyha mástól várjuk a mi munkánknak a gyümölcsét.
De azért sokan még mindig megpróbálják ezt alkalmazni, de nyilván az ember egy idő után rájön, hogy ez így nem fog működni, tehát nincs varázspirula, tehát az a Matrixban van a piros meg a kék,
igen,
ott lehetett választani, igen, nyelvtanulás tekintetében nagyon nem.
Igen, de vannak ehhez hasonló hirdetések.
Vannak, ez a durva.
Feküdj hátra, ragd a fejedre azokat a kis pöttyöket, és akkor majd a fejedbe töltjük a 300 szót, és egy óra alatt.
Figyelj, ez ugyanaz, mint a ragd a párnád alá.
Igen, igen. De figyelj, pár százezer forintért kipróbálhatod ezeket az interneten,
nyugodtan,
és akkor ugye megbizonyosodhatsz róla, hogy ezek működnek-e.
És igen, de még mindig ott van a lehetőség, hogy a párnád alá tedd a könyvet, majd a végén, igen, hogyha esetleg egyik sem jött be, akkor ezzel még lehet próbálkozni. Na, de egy picit komolyra fordítva a szót, mindenkinek szerintem magának rá kell jönni, hogy ő hogyan tud tanulni, vagy mi az, ami neki könnyebb, és mi az, ami nehezebb. És akkor itt vannak különböző típusok, amiket megkülönböztethetünk. Nem fogunk egyébként vadi új dolgokat mondani, szerintem csak a kategóriát, hogy ezeket lehet így együtt is kezelni. Én elsőként a szerintem az egyik legjobb típust hoznám már ebből a szempontból, ők a vizuálisak.
Uh-huh.
A vizuális típus ugye nyilván ő megjegyez képeket, színeket, helyeket, tehát hogy ő maga előtt lát dolgokat. Egy vizuális típus például nálatok az iskolában mennyire tud könnyen tanulni? Vagy egyáltalán arányai tekintve mennyien vannak, akik ide tartoznak szerinted?
Szerintem elég sokan. Első körben ugye mindannyiunknak tudnunk kell, hogy melyik típusba tartozunk, hogy hogyan sajátítunk el új ismereteket, tehát hogy ez a vizuális, hallás utáni, tehát hogy azt gondolom, hogy mindannyiunknak az az első célja, hogy amint bejön egy új ismeret, hogy ezt először megértsük. De ugye magának ezt a megértésnek a módját kellene tudnunk magunkról, hogy ez hogyan is néz ki nálunk, hogyan megy a legegyszerűbben, legkönnyebben. Szerintem a legtöbben azok, akik vizuális úton tanulnak, ilyenkor ugye nagyon fontos, hogy ugye nekünk saját tankönyveink vannak, és hogy ezekből a tankönyveink könyvekből, ők maguknak akkor kiírogatják ugye azt, ami fontos, táblázatokat lerajzolnak, akár ugye vannak ezek a nagyon jó kis szövegkiemelők, akkor ugye színekkel dolgoznak. Beszéltünk már ugye a múltkor ezekről a kis szókártyákról, amik hasznosak tudnak lenni, ugye, hogy kártyácskákra fölírnak néhány szót, de ugye itt is azt emeltük ki, hogy inkább próbáljuk meg úgy elsajátítani a tudást, hogy mondjuk magunktól írunk példamondatokat, magunktól foglalkozunk ezekkel a szavakkal, és akkor ugye a magunkévá tesszük ezeket a szavakat is. Hát ez is nagyon fontos, ugye első körben a legfontosabb az, hogy tényleg megértsük azt, amit tanulunk, és akkor utána begyakoroljuk, és akkor azt már nem felejtjük el soha többet.
Az, hogy ugye kinek milyen módszere van erre egészen pontosan, az meg az idő, tehát a tanulással eltöltött idő alatt lehet igazából kitalálni. Ugye általános iskolától kezdve, tehát az ember előbb-utóbb rájön, hogy hogyan működik. Szerintem egyébként ez egy nagyon áldásos dolog.
Igen, viszont ugye az a nehéz ebbe, hogy általános iskolában nem mindenkinek tanítják ezt meg, hanem ott ugye megmondják,
hogy
különbözőek vagyunk. Tehát hogy ugye van egy feladat, mondjuk háziba adnak valamit, és akkor addig körmölsz, amíg meg nem tanulod tulajdonképpen, meg még utána is, mert ugye nagyon sok házi feladat van. És hogy nem mondják azt el, hogy lehet, hogy neked ez a része így könnyebb megtanulni, úgy nehezebb, azzal ne bajlódjál, térjél át erre, hanem hogy ezt így közben, nem tudom, talán az egyetemen jön rá az ember, hogy igen, én így tudok tanulni. Vagy például a vizuálisan tanulóknak az is jó, hogyha mondjuk minden egyes részt, vagy mondjuk szavakat, mondjuk máshol tanulnak meg. Tehát, hogy akár mondjuk a lakásban sétálva, vagy kiülni egy parkba, és mondjuk 5 szót ezen a padon megtanulok, 5 szót azon a padon megtanulok, tehát, hogy ez is nagyon jó tud lenni. Aztán ugye sokszor mondják, hogy úgy tanuljunk, mint ahogy ugye elő kell hozni magunkból. Nálunk ugye azért is vagyunk ilyen egy légtérben tanulunk, mert hogy amikor majd meg kell szólalnunk angolul, akkor majd ugyanígy nem egy steril közegben leszünk, hanem mondjuk a strandon vagyunk, és akkor kell kérni egy üveg vizet, és akkor emberek vannak körülöttünk, beszélnek magyarul, angolul, mindenféle nyelven, megszólal a telefon, tehát hogy nagyon fontos, hogy így is sajátítsuk el, mert hogyha steril közegben tanulunk, akkor amint beülünk nyelvvizsgázni, és elmegy egy mentőautó az ablaknál, egyből kizökkenünk abból, amit éppen csinálunk, és nem fogunk tudni koncentrálni, de ha hozzászoktatjuk magunkat ahhoz, hogy igen, vannak körülöttünk zajok, és emberek, és dolgok, akkor ez ugye már nem fog problémát okozni.
Ez egy nagy önbizalomnövelés is egyébként egyúttal, illetve ugye azért fontos, hogy ezeket elmondod, mert észre kell venni, és ez a szülőknek is jó, akinek mondjuk akár pici gyerekük van, hogy nincsenek már kötöttségek a tanulásban, tehát hogy mindent lehet, ugye ezeket ki kell próbálni, hogy működik-e, lehet, hogy valakinek a padon üldögélve egyáltalán nem fog menni, de ezzel nincsen baj, akkor ő nyilván keres egy másik helyet. Szóval nem csak vizuális típus van, ha van vizuális, akkor nyilván van auditív típus is. Én ezt a típust irigyeltem mindig a legjobban. Tehát az, aki hallja, és kész és megvan,
hát
ez valami olyan tulajdonság, amiért tényleg nem álltam sorba, mondjuk valószínűleg én az életem legelején, és nagyon sokan vannak még így, na de vannak olyanok, akiknek pedig így megy.
Igen, hát ez valóban ez egy ilyen nagyon áldásos dolog. Nekik ugye nagyon jó például ez az autóban hallgatni valamit, akár hangos könyvet, akár ugye, hát zenét is szoktak néhányan, de ugye azt nehezen lehet érteni egyrészt. Másrészt viszont ott nem is feltétlenül ugye a szabályos nyelvhasználatra helyezzik a hangsúlyt mondjuk a dalszerzők, hanem ugye ott aztán tényleg dobálják a szavakat egymás után, csak jól hangoznak. Illetve ugye fontos az, hogy amiről ugye szoktunk beszélni, hogy ez a filmnézés, sorozatnézés angolul, magyar felirattal, aztán angol felirattal, de hát ugye a legtöbben azok vannak, akik ugye inkább vizuálisan tudnak tanulni, tehát azt mondják, hogy amit hallunk, annak ugye a 40%-át jegyezzük meg, kedves rádióhallgatók, és hogy amit látunk, annak pedig a 60%-át jó esetben, ezért is mondom azt mindig, hogy felirattal nézzünk, tehát angol hanggal nézzük a filmet, és angol felirattal, de hogy feliratot soha ne vegyük le. Ugye jó esetben ez ugye a 60 és a 40 100% lenne, de hát ugye nyilvánvalóan ugye 100%-át semminek nem jegyezzük meg, amit látunk és hallunk, hanem valamiféle arányát ennek a kettőnek.
És akkor, ha tovább menjünk a típusokat tekintve, akkor a vizuális és az auditív után nyilván van verbális típus. Ilyen embereket ismerünk úgy alapvetően. Vannak, akiknek azonban ennek nagyobb súlya van, mint például annak, hogy látják vagy hallják ezeket a dolgokat. Én azt gondolnám, úgyhogy ezt kérdezem, hogy ők azok, akik egy kicsit könnyebben is fogalmaznak meg dolgokat, akár idegen nyelven?
Igen, ugye itt megint ugye a kreativitás egy picit közre játszik, hogyha valamit nem tudunk úgy elmondani, ahogy szeretnénk, akkor próbáljuk meg úgy, ahogy azt tudjuk, és hogy ezek az emberek könnyebben oldják meg ezeket a feladatokat. Ugye sokszor halljuk ezt a kifejezést, hogy akkor tanulunk meg igazán valamit, hogyha ezt meg tudjuk tanítani egy másik embernek, illetve ha már megtanítottuk valakinek, és elmagyaráztuk, akkor értjük meg úgy rendesen igazán. Na hát ez is nagyon különleges hozzáállás, én azt gondolom, de valóban működhet.
Ebben az esetben viszont nagyon sokat kell beszélni hozzá, és mondjuk nálatok például erre is van lehetőség, igen, hogy jó, nem végtelen az idő, de azért bőven van lehetőség arra, hogy az ember ezeket a készségeit is fejleszte.
Igen, nagyon beszédközpontúan tanítunk. Nagyon fontos, hogy egyrészt ugye, akik szeretnék, azok ezt nagyon jól tudják gyakorolni. Másrészt viszont, aki nem szeretné, mert hogy valljuk be, hogy nagyon sokan vagyunk, akik nem szeretnénk megszólalni angolul, azoknak is ugye hát nyilván kötelező valamilyen szempontból, de hogy van erre egy nagyon jó módszerünk, hogy hogyan tudnak azok is megszólalni, akiknek ez nehéz, és akkor utána, amikor már ez a része nem olyan nehéz, akkor van egy kis párbeszéd a tanuló és a tanár között, de hogy soha nem más tanulókkal beszélgetünk, hanem mindig a tanuló a tanárral van lehetősége, hogy gyakorolja az angolt.
A tanuló típusokat tekintve van egy olyan csoport, akikkel mondjuk nem tudom, hogy úgy általában egy nyelviskola egyébként mit tud kezdeni, ők a mozgásos csoportba tartoznak, ők azok, akik hát ugye kell, hogy csináljanak valamit, miközben tanulnak, hát ez a legegyszerűbb mondja ugye a mászkálás.
Igen.
Úgyhogy ez talán nem egy úgymond közösségbe való dolog, de ki lehet egészíteni mondjuk otthon is ezzel.
Egyrészt ki lehet egészíteni, másrészt ugye nem feltétlenül fontos, hogy ez mászkálás legyen, akár lehet az is, hogy mondjuk a lábam mozog az asztal alatt, vagy hogy mondjuk ilyenkor gémkapcsot szoktam adni a tanulóknak a kezébe, és akkor azt ugye szét tudják tekergetni.
Akkor az már mindenkinek névre szóló van, ugye?
Igen.
Van egy kis boríték, és benne van, hogy Pistikének a gémkapcsot.
A tanuláshoz való gémkapot.
Vagy sőt, van egy ilyen kis falk, amiben bemennek a tanulók, és már ki is veszik, és mennek tovább.
Igen, illetve ugye, hogyha vannak olyan pontok, amikor a tanulók mondjuk mérgesek magukra, mondjuk megírnak egy tesztet, és nem úgy sikerül, ahogy ők ezt szeretnék. Na hát akkor szoktam nekik papírlapot adni, és akkor ezt széttéphetik, hogy valahogy a feszültséget levezessék. De hát ugye meg kell tudnunk engednünk magunknak azt is, hogy hibázzunk néha. Ez is ugye egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokat kell gyakorolni, én azt gondolom.
Úgy látom, hogy mindenkinek adtok esélyt a tanulásra. Igen. Viszont van egy mondjuk egy következő típus, ők nem tudom, hogy nehéz vagy könnyű esetek, ugye akik logika alapján próbálnak például tanulni. Nem egy rossz dolog mondjuk megérteni egy idegen nyelvtanát egyébként, de ez sok esetben azért azt gondolnám, hogy nehezíti a helyzetet, hiszen attól függ, milyen szinten állsz, mindig lesz egy olyan része, amit mondjuk még nem tudsz befogadni.
Igen, nehéz ez. Tehát, hogy első körben ugye leszögezni, hogy mindenki szerintem meg szeretné érteni, és hogy azt az adott logikát, azt mi ugye át is adjuk, tehát el is magyarázzuk, segítünk megtanítani a tanulókat úgy gondolkodni, mint mondjuk az angolok vagy az amerikaiak. De vannak olyanok, akik tényleg egy ilyen plusz logikát szeretnének belerakni, mondjuk olyan dolgokba, amik nincsenek ott. Tehát, hogy arra gondolok, hogy a magyar nyelvben is egy csomó minden van, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy ezt miért így használjuk. Például miért azt mondom, hogy Székesfehérváron és Pécsett, hogy ezt így nem igazán tudjuk ezeket. Jó, biztos van rá valami égből kapott magyarázat, amit mondjuk a nyelvészek nagyon jól tudnak, de hogy tulajdonképpen ezek azok a dolgok, amiket úgy meg kell tanulni. Például, hogy mondjuk munkába megyek, mondjuk is akkor, hogy by car. Hogy miért ezt mondom, hogy by, és miért nem azt, hogy with, mert hogy ugye a with lenne az, hogy valamivel. De hogy itt ugye meg kell tanulni ezt, hogy nem, mert hogyha valamire eszközként gondolok, akkor az mindig by. Ezen kívül ezt tovább nem igazán tudjuk magyarázni, mint hogy egy eszköze az én cselekvésemnek. Tehát ebben már más nem tudunk belerakni ezen kívül. És hogy vannak olyan tanulók, akik ugye nagyon szeretnének mindent érteni, és nehezen tudják elfogadni azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket csak meg kell tanulnunk. Gyakrabban érzem én ezt a németben, hogy ugye az egy sokkal bonyolultabban és logikusabban felépített nyelv, ugye minden mindennel összefügg, és nagyon lépcsőzetesen gondolkodnak, és hogy ott is azért vannak dolgok, amiket meg kell csak tanulnunk, és ott aztán tényleg, amikor az elején elindítjuk a tanulót, és mindent megért, és elmagyarázunk neki, és ráveszük ugye a derdidász és minden, és akkor egyszer azt mondom neki, hogy hát ezt most meg kell tanulni, mert ez így van, akkor aztán ott ez nagyon
porul minden.
Igen, nehezen tudjuk megmászni ezt a hegyet.
Akárhogy is nézzük, egy nyelvtanárnak vagy egy tanárnak nagyon sok mindent kell figyelembe venni, amikor egy tanuló érkezik hozzá, mert hogy nyilván te is úgy tudsz segíteni, ha tudod, hogy mi az, ami neki megy, és mi az, ami nem, tehát hogy túl tudja magát tenni azért, hogy ez azért van így, mert csak.
Igen.
Vagy azért bele kell menni a részletekbe, és még ugye azért a típusokhoz tartozik, bár ebben már annyira nem fogunk belemenni, mert ez magától értetődő, hogy aki magányosan, tehát egyedül szeret tanulni, és vannak, akik társaságban. Mondjuk én a társaságban például soha nem tudtam, tehát nekem ott a figyelmem aztán mindenfelé ment, és mondjuk nálatok ez egy pozitív dolog, hogy egy kicsit is.
Igen, pontosan ezért, tehát hogy egyrészt ugye, tehát nálunk ugye egyénileg lehet haladni, tehát nem csoportban vannak a tanulók, viszont ugye egy légtérben vagyunk mindannyian, ez ugye amiatt van, amit az előbb elmondtam, hogy ugye nagyon fontos, hogy megszokjuk ezt a közeget, mert majd így is kell magunkból előhúzni ezt a tudást. Másrészt viszont ugye jó tud az lenni, hogy látjuk, hogy mások is hogyan tanulnak, hogy ők is milyen motiváltak, tehát maga ez a közeg, én azt gondolom, hogy így húzza előre az embereket, de mégis egyénileg tudunk mindenkivel foglalkozni, tehát úgy kell elképzelni kicsit mind a magánórákat, hogy mindenkihez odaülünk, beszélgetünk, gyakorlunk, tehát ezt nem lehet megúszni, hogy mondjuk angolul beszéljünk egy-egy órán.
Mindent latba véve, a tanárnak is tudni kell, hogy kivel ül szemben, illetve azért a tanulónak nem árt, ha tisztában van tényleg a saját képességeivel, és akár ezt még előzetesen így meg is beszélitek,
igen.
Nem? Tehát, hogy mi az, ami neki nehézséget okoz, és akkor nyilván nektek is annyival könnyebb, hogy ezt már nem kell fölfedezni.
Persze, meg hát mindig ezzel kezdünk, tehát, hogy ha esetleg a tanuló már tudja, hogy nála mi az, ami nehéz, mi az, ami könnyebb, hogyan szeret tanulni, mi az, amit már kipróbált, és mondjuk nem működött. Tehát, hogy sokan jönnek, hogy mondjuk a csoport az nem működött nála, és miért is működne, tehát ott mindig valaki lemarad, mindig valaki gyorsabban szeretne haladni, tehát ott azért így ezekre az egyéni dolgokra nem igazán lehet kitérni. Tehát, hogy ezeket akkor úgy meg szoktuk beszélgetni, és nyilvánvalóan innen el tudunk már indulni.
Hát mindenkinek jó felfedezést kívánok önmagával kapcsolatban, meg a tanulási lehetőségekkel kapcsolatban. Anna-Mari, neked pedig köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és jó tanulást kívánok mindenkinek.